Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A múlt alkalommal, sorozatunk első alkalmán a bevezető gondolatokon túl bizonyos alapvető kérdésekkel foglalkoztunk, ilyenekkel, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek. Nyilván innét kell elindulnunk, amikor a gyermeknevelés bibliai alapelveit, alapvető kérdéseit szeretnénk közelebbről megismerni. Ma viszont már a gyermeknevelés konkrét kérdéseiről kezdünk el beszélni. Sorozatunk címének a megfelelően a nézőpontunk mindig az lesz, hogy milyen irányt mutatnak a bibliai kijelentések. Tehát most a mai alkalommal is olvassunk mindjárt egy bibliai ígét, de ezt megelőzően, mivel talán nem mindenki vette kézbe a programot, hadd olvassam el a mai alkalomnak a címét: testi, szellemi és jellembeli nevelés, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozattal képességének a kifejlesztése, hogyan bánjunk a nevelés során a gyermeki szeszéllyel és akaratossággal. Majd meg fogjuk érteni, hogy ez a mai téma talán a legalapvetőbb, nagyon sok minden fontos ezen kívül, de ez valahol mindennek a tengelye, amiről ma szeretnénk beszélgetni. Tehát legelőször ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy testi, szellemi és jellembeli nevelés, tehát hogy mit jelent ennek a három szempontnak a komoly, egyenlőképpen való komoly érvényesítése, erre vonatkozóan szeretnék egy bibliai igét olvasni, mert ahogy említettem, mindig ez a nézőpontunk, hogy hogyan fedezhetjük fel a bibliai tanítások értékét és alkalmazhatóságát a gyermeknevelésben. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verséből olvasom azt a rövid feljegyzést, amit Jézus gyermekkoráról örökít meg a Biblia. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verse a következőképpen hangzik. Így olvasom. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában és Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus a leggyakrabban emberfiának nevezte magát. És ez az elnevezés nem csak arra utalt, hogy ő a földre úgy jött, hogy letette az isteni hatalmát, és teljesen emberként élt közöttünk, hanem arra is utalt ez a kifejezés, hogy Jézus földi életének az egyik nagyon fontos célja volt, hogy egy minta emberi életet mutasson be. Születésétől haláláig, gyermekkorában, ifjúkorában, felnőtt korában. Tehát ez az egyetlen rövid mondat, amely Jézus gyermekkoráról szól a Szentírásban, egy iránymutatás kíván lenni számunkra, hogy milyen az eszményi gyermeki fejlődés, és melyek a helyes nevelésnek az alapszempontjai. Ugye ezt olvastuk, hogy növekedett testének állapotában. Igen, a szülőknek, akik gyermeket nevelnek, meg kell ismerniük a legalapvetőbb dolgokat az emberi testről, tudniuk kell az egészség törvényeit. Tehát a gyermek testi állapota egy pillanatig nem elhanyagolható. Ha a programunkra pillantunk, látjuk, hogy később majd szerepel egy ilyen téma, hogy az egészséges életmódra nevelés fontossága. Nem véletlenül mondja a közmondás, hogy épp testben, épp lélek. Hogy ez a gyakorlatban milyen hiba, ha ezt szülők elfelejtik, csak említem, nem ritka eset, hogy a szülők akarnak a gyerekükből valamilyen kis leggyereket faragni, éltanulót és ilyen-ilyen becsvágyó elképzeléseik vannak, és semmit nem foglalkoznak azzal, hogy az a gyerek egészségesen táplálkozik, vagy az a gyerek levegőn legyen és mozogjon, hanem csak beszorítani őt, és tanuljon, legyen belőle fiam valaki. De hát ez például egyfajta tipikus szülői tévedés, amikor erre nem ügyelnek, hogy testének állapotában. A másik szempont bölcsességben. Ez nyilván a gyermek szellemi fejlődésére utal. Sok szülő itt is hibát követ el. Ma nem annyira divat, régebben több hibát követtek el az emberek, de ma is. Régebben talán úgy, hogy az a fő, hogy jó dolgos gyerek legyen, és mielőbb tanuljon meg dolgozni, és ha a gyereknek tehetsége van, és szeretne tanulni, és nem tanul, ez nem baj. Ma egy kicsit úgy, hogy boldoguljon az üzleti életben is, és jól kereső pályát válasszon. Ez a döntő, hogy pénzt keressen, de hogy a gyerekben lévő szellemi képességek kifejlődjenek, ez nem annyira lényeges. Vagy pedig olyan módon jelentkezik, hogy a gyerek ugyan tanuljon, de lexikális tudást gyűjt össze az éppen műsoron lévő pedagógiai elvek szerint, vagy iskolai oktatási téveigések szerint, de nincs gond arra, hogy a gyerek önálló gondolkozást, önálló, szabad, felelős gondolkozást tanuljon, tehát szellemileg tényleg igazán kifejlődjék és gyarapodjék a bölcsességben. Erről is lesz szó a későbbiekben, majd látunk itt ugye ilyen témát, hogy a tanulás és a munka szeretetére, eredményes művelésére nevelés. És van egy harmadik dolog, és ez a harmadik dolog pedig, amit így olvasunk, hogy a gyermek Jézus életében így volt, és növekedett nem csak testének állapotában és bölcsességben, hanem az Isten és emberek előtt való kedvességben is. Hogy foglalnánk ezt össze egy szóval? A jellembeli erkölcsi nevelődése, fejlődése is a helyén volt. Ezzel a témával foglalkozunk a legtöbbet és a legelőször. Nem azért, mert a három nem egyenlőképpen fontos, hanem azért, mert ez a harmadik a legelhanyagoltabb. Szóval itt van a legnagyobb vaskos tudatlanság és a legnagyobb hanyagság. Ugyanakkor a jellembeli fejlődés, ha azt is kell mondanunk, hogy mind a három fontos, de talán mégis azt mondhatjuk, hogy a legeslegfontosabb. Tudnélék, ennélkül a szellemi fejlődése se fog helyes irányt venni, és nyugodtan mondhatjuk, hogy még a testi egészségére is kihat, vagy mit ér, ha van testi egészsége, vagy akár vasereje, de ha jellembelileg mégiscsak egy hitvány ember, aki maga is boldogtalan, és másokat is boldogtalanná tesz. Tehát ez az oka annak, hogy kiemeljük, noha mindhárom jelentőségét hangsúlyozzuk, de mégis kiemeljük ezt a témakört, a jellembeli nevelést, a legelső helyre tesszük, és a legtöbbet beszélünk róla. És miután ezt leszögeztük, akkor most szóljunk arról, hogy a jellembeli nevelésnél mi a legfontosabb dolog. Ahogy mondtam, mi az egész jellembeli nevelésnek, de egyben az egész nevelésnek a tengelye. Röviden így mondhatjuk, amit itt így is olvasunk a programban, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozatal képességének a kifejlesztése. Tehát ami az emberi személyiségnek a veleje, hogy ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és rendelkezik a szabad választás lehetőségével és képességével, hogy egy emberi személyiség kifejlődjék, ahhoz a legfontosabb, hogy arra megtanítsuk, hogy hogyan tudjon helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Mert minden döntés mögött egy gondolkodási folyamat áll. Tehát nem mondhatom azt csak, hogy helyesen dönteni, hanem így együtt kell mondani, helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Más szavakkal is ezt úgy is mondhatnám, hogy hogyan tudjon helyesen bánni az akaratával. Mert az emberi akarat egy nagy kincs, de ha ebből akaratosság lesz, ugye, ahol nem helyes gondolkozás és helyes döntéshozatal van, hanem csak az akaratnak a mindenáron való érvényesítése, az egy tragédia. Tehát még egyszer mondom, minden nevelésnek az alapja, a tengelye az egész nevelésnek, és az egész jellemnevelés ezen alapszik, hogy egy gyerek az akaratosság helyett az akaratával hogy tudjon helyesen bánni, helyesen gondolkozni és helyesen dönteni. Most ezt más szavakkal így is lehetne mondani, hogy az engedelmességre nevelés. Csak kicsit az ember azért mondja ki félve ezt, ez ugyanis a bibliai kifejezés, mert mindenki rögvest, valami ellenszenves, vak engedelmességre gondol. De a Biblia fogalomvilágában erről szó nincs. Sajnos vallási irányzatok is léteznek, amelyek az abszolút engedelmességet, a saját akaratról vagy gondolkodásról való lemondást vallásos erénynek tekintik, de azt kell mondanom, hogy a Biblia ezt egy pillanatig nem támogatja. A Biblia engedelmességen azt érti, hogy az ember a saját önző vágyaival és ösztönös hajlamaival szemben tud engedelmeskedni az ennél jobb és bölcsebb akaratnak, mindenek előtt a saját jobb igényének. De ha kell, akkor külső emberi tanácsnak, vagy külső emberi jó akaratú irányításnak is tud engedni, és nem feltétlenül a saját önző makacs elképzelését vagy vágyát érvényesíteni. Tehát egészen mást jelent az engedelmesség, semmi szín alatt nem vak engedelmességet, semmiképpen nem az énnek vagy az egyéniségnek az elfolytását és a feltétlen alárendelését valaki másnak, hanem az engedni tudást a jobbnak, a bölcsebbnek. És ismétlem, döntően arra kell felkészülni, hogy a saját jobb igényének tudjon engedni és engedelmeskedni, és önmagán belül tudja fegyelmezni a gondolatokat, az érzéseket, és helyes gondolkodás nyomán meghozni a döntéseket. Most ugye ez nagyon nyilvánvaló, hogy amíg a gyermek kicsi, és a gondolkodása és a személyisége még nem fejlődött ki, hát addig ő nem tud helyes gondolkozást produkálni, és annak alapján helyesen dönteni. Tehát amíg a gyermeknek a személyisége kifejlődik, addig a szülő bölcsebb, helyesebb akaratának kell betölteni a szerepet, és a gyermeknek meg kell tanulni ennek engedni és engedelmeskedni. És amikor a gyermek eléri a felnőtt kort, akkor jön a váltás, amit a szülőknek nagyon bölcsen és fokozatosan kell elérniük, hogy most pedig már a gyermek önálló, szabad lényé válik, aki most már átveszi a szülői, a bölcsebb, helyesebb szülői akarat szerepét, átveszi a saját jobbik énje, ha úgy tetszik, a saját felettes énje. És most ennek enged, és ennek engedelmeskedik. De szeretném nagyon világossá tenni, ha amíg a gyermeknek a személyisége nem fejlődik ki, amíg még nincs értelme helyesen gondolkodni, és nincs tapasztalata helyesen gondolkodni, sem kellő ismerete, sem tapasztalata, és megfelelően dönteni, ha addig nincs itt ez a mankó, és addig nem működik jól ez, hogy a szülő bölcsebb és jobbik akaratának megtanul engedelmeskedni, és ezt az engedelmességet a szülő elvárja, és megtanítja rá a gyermeket sok-sok szeretettel és bölcsességgel, akkor, mikor jön a váltás, a gyerek nem tud a saját jobbik lényének sem engedelmeskedni, nem tud mit kezdeni magával, tönkreteszi az életét, boldogtalan lesz, és boldogtalanná tesz másokat. Mert nem ismeri a gondolkodásbeli, az érzelmi fegyelmet, a helyes gondolkozást, amely megelőzi a helyes döntéshozatalt. Tehát itt van a nevelésnek a legnagyobb felelőssége. Hogy a Biblia hogyan szól erről, ugyanitt, ahol Lukács evangéliumában olvastam a második fejezet 52. versét, közvetlenül előtte az előző versben ezt mondja a gyermek Jézusról, alámen szüleivel Názáretbe, olvassuk, és engedelmes volt nékik. Tehát Jézus egész gyermekkorát, ami ismétlen a Bibliában ezt a jelentőséget hordozza, hogy az eszményi, a minta gyermeki élet, összefoglalja ezzel a rövid szóval, engedelmes volt nékik, engedelmes volt a szüleinek. Azután idéznék még az Új Szövetségből egy másik igét is, a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének a 4. versét, ahol arról szól Pál apostol, hogy ki választható meg, a mi Bibliánk így fordítja, hogy püspöknek az eredeti szövegben csak ennyi van, hogy felügyelő, vagy felvigyázó, tulajdonképpen ugyanaz, mint a presbiter, gyülekezetvezető, és azt mondja, aki a maga házát jól igazgatja, és gyermekeit engedelmességben tartja. Érdekes kifejezés. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy ennyit mond, nem azt mondja, hogy esetenként Jézus engedelmes volt a szüleinek, hanem átfogóan azt mondja, engedelmes volt nékik. Itt pedig azt mondja, gyermekeit engedelmességben tartja. És itt mindig arról az engedelmességre kell gondolnunk, amiről az előbb szóltunk. Na most emlékezzünk csak arra, hogy a hétköznapi életben is azért ugye váltó fogalomként szoktuk ezeket használni. Ugye azt mondjuk, hogy milyen engedelmes gyermek, vagy azt mondjuk, hogy milyen jól nevel gyermek. Vagy milyen szófogadó gyerek, vagy milyen intelligens gyerek. Tehát ösztönösen azért mégis érezzük mi is azt, hogy az engedelmesség nem egy ablakon kidobandó dolog. Az engedelmesség az nem csak úgy értelmezhető, hogy valamilyen személyiséget feladó vasfegyelem, vagy személyiséget széttipró, másrészt meg személyiséget feladó engedelmesség. Nem csak így értelmezhető, hanem bölcs és helyén való engedelmesség, mert még nem tudja önmagát megfelelően irányítani. Tehát a gyermeknek, mert ezt kell majd, mikor kicsit nagyobb lesz, főleg a 10 éves korban megérteni, hogy ez a szülői segítséget el kell fogadnia addig, amíg még nem tud maga helyesen dönteni, amíg ehhez nem készült fel. De ez csak azért történik, hogy a maga idején szárnyra legyen bocsátva, és saját maga tudjon a saját jobbik énjének engedelmeskedni, és a saját akaratával bánni. Most a következő nagy kérdés az, hogy tulajdonképpen mikor kell elkezdeni az engedelmességre nevelést. Ez egy kardinális kérdés. A múlt alkalommal már idéztünk egy igét példabeszéde könyvéből, a 22. fejezet 6. versét. A Biblia azt mondja, hogy neveld a gyermeket az ő útjának módja szerint, mikor megvénhedik, sem távozik el attól. Ezzel tulajdonképpen arra utal a Biblia, hogy valami különleges fogékonyság van a zsenge gyermekkorban, valami sok titka van ennek, minden zegét, zugát nem tudjuk, de ahogy a gyerek hihetetlen sebességgel tanul, meg fogalmakat beszél, meg eszméletlen mennyiséget tanul, ugye az éledező értelmével a dolgok legelején, ugyanígy fogékony minden másra. És ezek a gyermekkorban beleültetődő dolgok nagyon tartósak, ugye így mondja, amikor megvénhetik sem, távozik el attól. És amikor azt mondja, hogy útjának módja szerint, ez azt jelenti, hogy különböző életkorokban a gyermek sajátosságait, a gyermek lelki fejlődésének a törvényszerűségeit ismerni kell, és annak megfelelően kell alkalmazni az engedelmességre nevelésnek a különböző módszereit. Nos, tehát akkor szeretnék egy néhány idézetet felolvasni, nem csak a saját szavaimmal szeretnék erről szólni, mert van egy kiváló könyv, Ellen Gould White-nak a Gyermeknevelés című könyve. Legfeljebb az a hátránya, hogy ezt a szerző nem úgy írta, hogy leülök és írok egy könyvet a gyermeknevelésről, hanem sok-sok elszórt megjegyzéséből, idézetéből utólag állították össze ezt az idézetgyűjteményt. Ezért vannak benne ismétlések, nem tudjuk rögtön úgy áttekinteni ténylegesen, mit is mond, de rengeteg roppant értékes és hasznos tanács van ebben a könyvben. Majd egy kis türelmet kérek, hogy a lapszámokat keresem, mert annyi könyvjelzőt nem tudtam beletenni. De ezek olyan klasszikusan jól megfogalmazott dolgok, amelyeket itt olvasunk, hogy sokkal helyén valóbb, ha egyszerűen idézem, mintha csak saját szavaimmal mondanám. Nos, például mikor kezdjük az engedelmességre nevelést? Figyeljük meg a következőket. Kevés szülő kezdi el idejében engedelmességre tanítani gyermekeit. Általában 2-3 éves korig hagyják őket, és tartózkodnak a fegyelmezéstől, mert azt gondolják, hogy ehhez még túl kicsik a gyermekek. Megkérdezem, elég általános felfogás? 2-3 éves gyerek, hát aznak úgy sincs még értelme, hát mit kezdjek vele, ezt még nem lehet nevelni. Ugye, tehát ez még annyira kicsi, most az a fő, hogy babusgassuk, most az a fő, hogy szeressük, nem tudunk még úgyse az értelmére szólni majd azután. Most figyeljük meg, hogy milyen következményei vannak ennek, mit ír. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kis lényben. Itt egy pillanatra megállok, emlékezzünk arra, hogy a múlt alkalommal beszéltünk arról, ugye, ami az alap volt, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek, hogy a Biblia szerint milyen hajlammal születik minden gyermek, mi az egyetemes örökség, hogy az én középpontuság, az egoizmus benne van. Ettől nem rossz, nem romlott az a gyermek, ártatlan, az egyetemes emberi bűnnek a következménye, de nem egészséges. Hogy így mondjam, lelkileg nem egészséges, mindjárt egy egyetemes betegséggel születünk, az önzésnek a jól kifejlett erős ösztönével. Ha a nevelés ezzel nem számol, és hogy ez nem előny, hanem hátrány, akkor az elején rosszul fogjuk meg a dolgot. Nos, tehát olvasom. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. Partner tudám lenni egy ilyen kislény az akaratok harcában. Ugye? Azt mondja tehát, hogy ha hagyjuk, nem csinálunk semmit 2-3 éves korig, és azt mondjuk, hogy majd aztán, az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. A gyermek már nagyon korán megérti, amit világosan is egyszerűen mondanak neki, és kedves józan irányítás alatt meg lehet tanítani az engedelmességre. Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintét megőrizve nem lesz szükség túlzott szigorra. Nagy tudomány. Ugye, ha nem vigyáz arra, hogy a tekintélyét megőrizze, utána aztán jönnek a csaták. Kell szigoruskodni meg, küzdeni. De ha első perctől fogva vigyáz erre, hogy a tekintélyét megőrizze, egyetlen esetben sem engedi meg, hogy fölénybe kerüljön vele szemben a gyermek, nem lesz szükség túlzott szigorra. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. Ám hagyjuk csak az önzést, indulatosságot és akaratosságot fékezetlenül a gyermek életének első 3 évében, bizony nehéz lesz utána alávetni az üdvös fegyelemnek. Hajlamai romlottá válnak, csak a saját akaratának követésében talál örömet, és a szülői tekintély utálatos lesz számára. Ezek a hajlamok pedig egyre csak növekednek. Sohasem szabad megengedni, hogy a gyermekek tiszteletlenséget tanúsítsanak szüleik iránt. Az önző akarat megnyilvánulásait soha egyetlen esetbe se hagyjuk rendre utasítás nélkül. A gyermek eljövendő jóléte kedvességet, szeretetet, de ugyanakkor szilárd fegyelmet követel. Nagyon igényes tanácsok ezek, azt hiszem érezzük, főleg mikor ilyet olvasunk, hogy egyetlen esetben sem. De nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Szóval ugye múlt alkalommal említettem, hogy statisztikák mutatják, hogy milyen mérhetetlenül sok sérült gyermek, tizenéves felnőtt jár közöttünk. Közelmúltban beszélgettem egy óvónővel, egy jó nagy óvodában dolgozott, és azt mondta, lehet, hogy a két kezem sok ahhoz, hogy megszámoljam, hogy pszichikailag hány egészséges gyermek van az óvodánkban. És aztán menjünk ugye tovább. És ezeket nagyon sokszor a szülői nevelésnek a hibáira vezethetők vissza, vagy nagy mértékben. Ja, emlékszünk, a múltkor azt mondtuk, hogy három döntő tényező alakít ki egy embert. Egyik a genetikai örökség, a másik a saját szabad választása, vagy a saját szabad döntéseivel él, és a nevelés. De hogy a nevelésnek nagyon nagy szerepe van, mert ellensúlyozhatja, illetve jó irányba fordíthatja a genetikai örökség által meghatározott dolgokat, és a szabad választási képesség helyes használatára meg megtaníthat. Tehát a nevelés egy sorsdöntő tényező e három között. Tehát ezért, hogy így mondjam, ne sóhajtsunk, hogy ez túl igényes, túl magas, túl nehéz, de a tét is túl nagy. Ugye a gyermekek épp egészséges felnőttekké válása, boldog emberekké válása, és végül is azt, hogy a szülők pedig boldog szülők legyenek, akik örülhetnek a gyermekeiknek, ne pedig sírjanak, és mindig többet sírjanak életük végéig, és keserves sebeket hordozzanak a lelkükben a gyermekeik miatt. És ehhez még tegyük hozzá azt, hogy milyen világban élünk, és mi van előttünk, és hogy milyen világban kell emberekké válni a gyermekeiknek. Tehát ezt már a múltkor is mondtuk, hogy meg kell nem kettőzni, hanem körülbelül tízszerezni a szülői nevelésnek az érzékenységét, a komolyságát, az odaadását, ha azt akarjuk, hogy abban a világban, amiben körülvesz bennünket, a gyermekeink még boldog és egészséges, és másoknak segítő embereként tudjanak élni. Azután olvasnék egy másik idézetet, a következőt írja. Amikor a gyermek elindul önálló útján és akarata szerint választ, ez az a pillanat, amikor a fegyelemre nevelést el kell kezdeni. Ez még nevezhető öntudatlan nevelésnek, és tudnék, a gyerek még a saját eszével nem tud benne részt venni. Azután kezdődik a tudatos és erőteljes munka. Azután azt írja, szülők, a fegyelmezés első leckéit akkor kezdjétek, mikor gyermekeitek még a karjaitokban nyugvó csecsemők. A szülőknek tökéletesen uralniuk kell a maguk kedélyét, szeliden, de határozottan addig kell hajlítaniuk gyermekeik akaratát, míg semmi más nem várható, mint hogy engednek bölcs és szeretetteljes irányításuknak. Szülők, ne várjatok alkalmas időre! Ha a gonoszság nincs már csírájában elfolytva, a gyermek egyre konokabbá válik, és ez növekedésével csak fokozódik. Még egyet szeretnék olvasni. Ezt írja. Ó, bárcsak felfognák sokan, hogy a gyermeket a legfiatalabb éveiben ért befolyások formálják a leginkább. A gyermekek fogékonyak az erkölcsi és lelki benyomásokra, és bár azok is hibáznak olykor, akiket bölcsen neveltek, mégsem fognak soha messzire tévedni. A jellem főként a korai években alakul ki. Az ebben a korban elsajátított szokásoknak bármely természetes adottságnál nagyobb befolyásuk van, hogy a fiatalok szellemi törpékké vagy óriásokká váljanak. Mert a lehető legjobb adottságok is megromolhatnak és elgyengülhetnek a rossz szokások által. Minél korábban adja át magát valaki a bűnös szokásoknak, annál erősebben kötözik meg a bűn kötelei, és annál mélyebb szellemi és lelki nyomorúságba süllyed. Ám ha valaki ifjú korában erényes és jó szokásokat sajátított el, akkor ezek hatása egész életén át látható lesz. Az istenfélő és tisztességes emberek legtöbbször már gyermekkorukban megszerezték ezeket a jó tulajdonságokat, mielőtt még a világ rájuk nyomhatta volna a bűn bélyegét. Érettebb korban az ember már olyan érzéketlen sokszor az új benyomásokra, mint a kő, ellenben az ifjúság fogékony és alakítható. Tehát erről a kérdésről ennyit. De most akkor lépjünk tovább. Hát akkor például, amikor a gyermek még igazán nem ért, és még nem lehet vele társalogni, hogyan neveljük engedelmességre? Például, sokszor már kicsi gyermekek eszméletlen sírást rendeznek. És ugye ez nagyon nehéz a szülőnek, mert kegyetlennek érzi magát, ha nem enged az érzelmeinek. Hogy tud egy gyerek követelni valamit? Addig sír, addig tombol, addig meg nem nyugszik, míg ezt neki oda nem adják. És más gyerekeknél, egész kicsiknél is előfordul, hogy már ilyen furcsa, hisztis jeleneteket rendez, hogy az akaratát érvényesítse. És ha a szülő ilyenkor a szíve meglágyul, és azt mondja, hogy hát nem tudok mit kezdeni vele, hát nem hagyhatom szenvedni, nem hagyhatom sírni, akkor nincsen tudatában annak, hogy sokkal nagyobb kárt okoz a gyerekének, de összehasonlíthatatlan nagyobb kárt. Egy szülőnek annyi alkalma van sok szeretetet adni a gyerekének, és a feltétlen bizalom kapcsolatot kiépíteni, hogy amikor megtagad tőle valamit, és amikor hagyja sírni, a gyerek akkor is tudja, érzi, hogy szereti, és bízhat benne. Szóval nem fogja a gyerek kegyetlennek érezni őt ettől, mert ismétlem annyi alkalma van megalapozni azt a szoros szeretet és bizalom kapcsolatot. De ilyenkor egyszerűen nem szabad, hogy egy ilyen érzelmi zsarolással, egy ilyen tudatalatti érzelmi zsarolással a gyerek elérje a maga helytelen kívánságának az érvényesítését. Ha az a kívánság helytelen, ha az a szülő megfontolta bölcsebb akaratával nem teljesíthető és nem teljesítendő, akkor akárhogy sír és akárhogy követelőzik, nem szabad ennek engedni. Szabad kedves, nyugtató, csitító szót szólni, de nem haragosan és indulatosan rászólni, de nem szabad a kívánságot kiszolgálni, és engedni, hogy elérje, amit akar. Egy másik helyen azt írja egy könyv, hogy a gyerekek, mikor úgy gondoljuk, hogy még nem értenek semmit, már sok mindent értenek, és nagyon hamar tapasztalják, hogy meddig tudnak elmenni, és mit tudnak elérni. Ezt nagyon-nagyon jól tudják érzékelni és felfogni, és ha egyszer-kétszer elérje, akkor mindig is érvényesíteni, és mindinkább érvényesíteni akarja ezt az akaratát. Természetesen, amikor a gyermek már gondolkodni is tud és ért, akkor el kell kezdeni azt, hogy megmagyarázzunk neki dolgokat. De nem sok szóval, ezt rögtön említeni, mert még szeretnénk visszatérni. Merem állítani, hogy a szülői feladat az nagyon sok ügyességet, nagyon sok okosságot, ha úgy tetszik, még szellemességet is igényel. Szóval kell tudni a szóval bánni. Nem sok szóval, találó, odaillő, pont a megfelelő pontra tapintó szóval segíteni. Tehát igazából azt kell mondani, hogy a gyermeknevelés minden lelkiismeretes szülőnek egy nagy iskola, és ha ezt a szülő jól csinálja, akkor ő személyiségében, jellemében hatalmasat fejlődik, miközben a saját gyerekét neveli. Tehát a gyermeknevelés nem csak azért kiváltság, mert aranyos az a gyerek, meg kedves, és hát azért sokszor ugye hálás dolog ez, mert sok örömet szerez, meg sok kedvességet ad, hanem tulajdonképpen óriási kiváltság, de ismétlem csak akkor, ha a szülő nagyon tudatosan és nagyon okosan végzi a feladatát, hogy ő maga hihetetlenül csiszolódik szellemileg, jellemileg, okosságban, ügyességben, készségekben, a gyerekével együtt fejlődik, csak más szinten, ugye, sokkal magasabb szinten, hogyha ezt a nevelési feladatot egészen komolyan veszi, és egészen komolyan végzi. Nos, tehát azt kell akkor a gyermekkel megértetni, hogy nem szülői önkényből kíván meg a szülő valamit. Mindig értessük meg, hogy amiben engedelmességet kívánunk, ez ne legyen túl sok szabály, mindig nagyon megfontolt legyen. Nagyon megfontolt, hogy miben kívánunk engedelmességet. De amiben engedelmességet kívánunk, azt értessük meg, hogy ezt nem szeszélyből kívánjuk, hanem azért, mert ez valóban jó és szükséges, és akkor a gyermek értse meg, hogy a szülőnek a szava az törvény. A szülő szava törvény. Itt nincs változás ebben a dologban. Nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat komolyan érvényesítsük a gyereknél, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el, ilyen borzalmas hibákat, ugye ismerjük a mindköznapi életből, hogy a gyerek visszakérdez, hogy most ezt miért kell megcsinálnom? A szülő, csak, mert mondtam. Ugye? Ez, bocsánat, csapnivaló szülői magatartás. Szóval ezt, hogy a gyereknek, hogy legyen a szülőnek előtte tekintélye vagy tisztelete, mikor azt látja, hogy egy ugyanolyan nyomorult, szeszélyes valaki, mint ő, és egyszerűen csak függ tőle, mert ő a nagyobb, ő az erősebb, de tulajdonképpen hát kénytelen, kényszerűségből engedni kell, de nincs belátás a vezetés. Tehát belátásra kell vezetni a gyereket, és tudja, hogy a szülő soha nem önkényből, nem szeszélyes ötletből, nem azért, mert erősebb, nem azért kíván meg valamit. A következő dolog, amiről szólnunk kell, hogy na de mi van akkor, amikor ugye a gyerekkel ezt a szülő megpróbálja, de a gyerek semmibe veszi a szavát, avagy megéri, és utána áthágja a dolgot, és valami többé-kevésbé felháborító és helytelen dolgot művel a szülő szavával és akaratával szemben. Ugye itt van az a dolog, hogy meg kell büntetni, fegyelmezni kell. És ez megint csak egy roppant kényes kérdés, mert ugye szépen prédikálhatunk mi, hogy ez a szülői megfontolt igény és kérés, de ha a gyerek ezt büntetlenül áthághatja, akkor tulajdonképpen azt tanulja meg, hogy csak ki kell próbálnia a későbbi életben is, akár isteni, akár társadalmi törvénnyel szemben, az a lényeg, hogy ne fedezzék föl, vagy hogy kiügyeskedje azt, hogy ne legyen következménye. És megint csak azt tanulja meg, hogy tulajdonképpen csak utakat kell találni az akarata érvényesítésére, de szóval megint megengedjük azt, hogy a saját önző akaratát érvényesítse. Tehát minden nemű engedetlenséget, ezt mint szabályt vegyük, minden nemű eltérést a megfontolt és indokolt szülői akarattól azonnal vegyünk kezelésbe, és soha el ne nézzünk felette. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ahogy én megfigyeltem, hogy mi az egyik legnagyobb hiba általában a nevelésnél, hogy időnként fellobban a szülői felelősségtudat, és akkor nagyon igyekszik a gyerekét nevelni egy ideig, aztán mikor ő fizikailag fáradt, vagy egyszerűen ideges, vagy úgy érzi, hogy most nincs ereje hozzá, akkor ellankad a keze, és akkor van egy ilyen kis pauza. Akkor most a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak, aztán megint felveszi a fonalat, megint kézbe veszi. Na de így szerencsétlen gyerekeknél nem tudjuk elérni, és a szülőnek a nevelői feladata is százszorosan megnehezedik. Tehát a nevelésben azt kell megérteni, hogy ez egy folyamatos munka, ez egy szakadatlan munka. Aki szülői feladatra adta a fejét, annak az ébersége egy pillanatra nem csökkenhet. Ilyen nincs, hogy mondjuk kiment a gyereke a fejéből 24 órára, mert mással van elfoglalva, most már megint rápillant. Tehát ha akármilyen munkáját végzi, ha keresztény szülőről van szó, az folyton fohászkodik a gyerekére, hogy még a mennyei befolyások segítségét is kérje, és állandóan gondolkozik arról, hogy mi volt tegnap, és mi van ma, és most hol tartunk, és most mivel kell folytatni. Szóval ezt a figyelmet és ezt a gondot, hogy az ő gyereke most pillanatnyilag milyen állapotban van, és most mi az aktuális feladat, és hogy oldom meg a mai napot és a következő lépést, és a visszagondolkozás, jól oldottam-e meg az előzőt, nem kell-e valamit korrigálni, ezeket a gondolatokat egy pillanatra és ezt a gondot letenni nem lehet. Eredményesen nevelni csak úgy lehet, hogy ha valaki ezt teljes szívvel, folyamatos felelősségként odaadással vállalja. De akkor gyönyörű szépé is válik. Gyönyörű szépé válik, mert szinte látjuk, hogy hogyan bontakozik ki. Nem mindig gyorsan, nem mindig könnyen. Ez ugye a gyerek egyéniségétől is függ. De feltétlenül meg fognak a jó eredményei mutatkozni. Lehet, hogy nagyon hosszú ideig kell keserves és látszólag eredménytelen munkát végezni, de ha igazi odaadással végzett, gondos, értelmes szülői munka volt, akkor a jó gyümölcsei különböző dolgokban előbb vagy utóbb mindenképpen fognak meglátszani. Nem old meg mindenestől mindent, az is igaz, ugye a gyereknek van szabad választása, de mit olvastunk az előbb? Valahol elveszni mégsem fog. A Biblia azt mondja, amikor megvénhedik, sem távozik el tőle, azt olvasunk, nem téved el tőle messzire. Szóval valahol óriási segítségként mégis jelen lesz az életében, folyamatosan és mindvégig. Na most tehát akkor mi is legyen ezzel a bizonyos fegyelmezéssel és büntetéssel? Szeretnék megint egy néhány bibliai igét olvasni, hogy milyen komolyan szól erről a Szentírás. Példabeszédek könyve 22. fejezetéből olvasom először a 15. verset. Tehát Példabeszédek könyve 22. fejezetéből a 15. verset, ahol a következőt olvassuk. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi ő tőle azt. Rögtön felhívnám a figyelmet, hogy a vesző nem mindig testi fenyítéket kell érteni, ez egy képies beszéd, és egyáltalán a büntetést és a fegyelmezést. De milyen szépen mondja ez az ige, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, vagyis a gyermek nem gonosz, nem arról van szó, hogy a gyerek tudatosan gonosz akar lenni, neki van egy ösztönös természete, és emlékezzünk, hogy mi is van, hogy a normális az lenne, hogy az értelmi megfontolás és a lelkiismereti megfontolás alapján dönt az ember. De az egyetemes bűn következményében mi az ember ösztönös hajlama? Hogy az önző kívánságai, az érzelmei és a hangulatai szerint dönt. Na most a gyermek ezt még nem tudja magában se kontrollálni, se irányítani. Tehát ezért igen szépen és találóan így mondja, hogy gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, értsd, még nevelés nélkül, még kontroll nélkül, még irányítás nélkül, belső irányítás nélkül megnyilatkozik a szeszélyes, beteg emberi természet úgy, ahhoz az a gyerekből kijön. Ártatlanul, még egyszer mondom, de mégis ezekkel a veszélyes hajlamokkal. És azt mondja, de a fenyítés veszélye messze elűzi tőle azt. Vagyis azt mondja, az értelmes fegyelmezés, és szükséges esetben a büntetés messze elűzi tőle ezt. Tehát helyére lehet tenni ezt a dolgot. Jó, olvasom a következőt, a 29. fejezetből a 15. és 17. verset, 29. fejezetből a 15. és 17. verset, ahol ezt mondja, a vesző és durgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. 3000 éves írás. És mégis mit találunk benne, hogy a szabadjára hagyott gyermek. Milyen mai probléma. Megszégyeníti a szülőt, és nem beszélve a saját tragédiájáról, de a vesző és dorgálás, ugye itt is mond még egy szót a dolgás, nem feltétlenül testi fenyítékről van szó, bölcsességet ad. És a 17. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerezd gyönyörűséget a te lelkednek, mondja a szülőnek. Olvasom a 23. fejezetből a 13. és 14. verset, tehát 23. fejezetből a 13. és 14. verset. Ne vondd meg a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. Hát aztán ezek olyan súlyos igék, mint egy mázsa, ugye? Azt mondja, ha vesszővel vered meg, meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, de a lelkét a pokolból ragadod ki. Nagyon súlyos szavak. Az mondja, meghatározza az egész további életét, a vallásos életét. Alkalmas lesz az Isten országára, vagy alkalmatlan. A jellemében helyesen, egészségesen fejlődik, vagy nem fejlődik. Az szerint, ahogyan te a nevelői feladatodat ellátod. Na most az óriási nagy kérdés az, hogy hogyan alkalmazzuk ezt. Az első az, hogy nem indulattal és nem ingerülten. Ez is népszerű szülői felfogásokkal ellenkezik. Van, aki azt mondja, hogy a gyereknek érezni kell a felháborodást és a haragot. Mert ha nem érzi a felháborodást és a haragot, akkor nem veszi komolyan az intést. Ne higgyünk ennek, mert a gyerek úgyis fel van zaklatva, úgyis felajzott, azon kívül roppant érzékenyek a gyerekek, tehát ha a szülő indulatos és felajzott, ugyanezt a dacot és a harcias kedvet fogja feleleveníteni a gyerekben. Tehát még egyszer nagyon szeretném mondani, ha indulattal és ingerülten lépünk fel a gyerek valamilyen helytelensége után, akkor gondoljuk csak meg a megfélemlítés, az bibliailag nem igazol dolog, hogyha most mi mondjuk megfélemlíteni akarjuk, vagy valamilyen nagyon erélyes fellépéssel akarunk hatni rá, egyrészt megsebezzük a gyereki érzékenységet, másrészt felkeltjük a harci kedvét, és a dacot benne. Tehát óriási igény a szülővel szemben, de feltétlenül meg kell tanulnunk, hogy semmi ingerültség és semmi indulat. Ha úgy érezzük, hogy ez bennünk fölgyülemlik, akkor mondjuk azt a gyereknek, majd még erre visszatérünk. Jelezzük azt, hogy látjuk a problémát, de erre visszatérünk. És tudjuk azt, hogy nekünk saját magunkat is rendbe kell tenni, és le kell higgadni, mert ilyen feldúlt állapotban nem lehet egészségesen és helyesen véghez vinni a dolognak a helyes elintézését. Saját tapasztalatomból hadd mondjam, én kétszer elkövettem azt a hibát, hogy indulatosan és, hogy mondjam, felháborodva, jó időbe telt, míg az ezzel okozott kárt helyrehoztam. Aztán jól megmondtam magamnak, hogy soha többet, soha többet. Ezt nem. Indulatosan, ingerülten, akár mennyire 100%-ig igazunk van, vagy jogos a felháborodásunk, nem, mert az érzékeny gyereklélekben kárt okozunk, és nem tudjuk azt elérni, amit szeretnénk. És én is ebből a könyvből vettem ezt a jó tanácsot, és mindenkinek ajánlom gyakorolni, hogy jó, jelezzük, tudjuk, megvan a probléma, majd visszatérünk rá. És akkor az ember jól átgondolja a dolgot, fohászkodik és érte, le is higgasztja magát, rendbe is hozza magát, és keresi a legmegfelelőbb módot, hogy hogyan rendezzük el azt, hogy ennek tényleg eredménye legyen. Ez az egyik legeslegdöntőbb dolog. Hadd olvassak néhány sort ebből a könyvből, hogy milyen nagyon szemléletesen mondja azt, hogy nem szabad ingerülten és indulatból fenyíteni. A következőket olvasom. Ha nem akarjátok, hogy gyermekeitek megtanuljanak verekedni és ellenkezni, soha ne adjatok nekik indulatos pofonokat. Azután így mondja tovább. Egy gyermek nem ló, sem nem kutya, hogy zsarnoki akaratodhoz igazodjék, és minden pillanatban szigorú ellenőrzés és fegyelmezés alatt álljon, bot, verés vagy pofonok alkalmazásával. Azután így írja valakinek, azt mondja, soha ne emeld fel kezed, hogy megpofozd őket, ha csak nem tiszta lelkismerettel hajolsz meg Isten előtt, áldását kérve a javító nevelésre. Légy előttük az önuralom kiemelkedő példaképe. Ne keltsd bennük azt a benyomást, hogy csak azért kell alávetniük magukat uralmadnak, mert ez a te önkényes akaratod, mert ők gyengék, te pedig erős vagy. De ha a családod pusztulását szeretnéd, akkor csak folytasd ezt az irányítást a nyers erő fitoktatásával. Aztán később ezt írja. A szülők saját türelmetlenségük miatt nem tudják megfelelően irányítani és oktatni gyermekeiket, sőt, néha durván megragadják és felpofozzák őket. Azt szoktam mondani, amikor egy gyereket megráznak, hogy míg egy gonosz lelket kiráznak belőle, addig két másikat ráznak bele. Ha egy gyerek rossz, a megrázás nem segít megjavulnia, csak rosszat tesz neki. Ugye van min elgondolkodnunk, és ugye aztán a szülő mentegeti magát, hogy ideges vagyok. Hát akkor hogy várom el a gyerektől, hogy ő fegyelmezze magát? Azért mondom, ha a nevelési feladatot komolyan veszük, akkor saját magunk is iskolába iratkoztunk, és a saját javunkra felnőtt korunkban rengeteg hibát tudunk kiküszöbölni a saját életünkből és a jellemünkből. Ezért meggyőződésem, a gyermekneveléstől szóló téma nem csak a kisgyerekeken segítés, nem csak a kisgyerekeknek érdekes, hanem igazából mindannyian sok mindennel szembesülünk. Tehát akkor hogyan fegyelmezzünk? Még csak azt sem mondjuk, hogy haragszom rád. Ezt nagyon gyakran szokták a szülők mondani, hogy nagyon haragszom rád. Ehelyett inkább mondjuk azt, nagyon fáj nekem, amit tettél. Óriási a különbség. Hogy haragszom rád, mert ugye akkor ebből mi derült, hogy engem megsértettél, engem fölbosszantottál, nekem kellemetlen voltál, pedig azt mondom, nagyon fáj, amit tettél. A kettő között nagy a különbség. És ezek nem közömbös dolgok, hogy melyiket mondjuk. És a gyereknek meg kell érteni azt, hogy mi ugyanúgy szeretjük őt, amikor fegyelmezzük őt, netántán, ugye ez gyereke válogatja, majd mindjárt utalok erre, éppen fizikai fenyítéket is kell alkalmaznunk, érezze a gyerek, hogy akközben is szeretjük őt. És pontosan az iránt való szeretetből tesszük. Hadd mondjam egész gyakorlatilag, semmi hiba nem történik, sőt a legjobb dolog, valaki kénytelen volt a gyerekét, akár éppen fizikai fenyítékben részesíteni, és rögtön utána magához ölel és megcsókolja a gyerekét. A gyerek érezze azt, hogy a szülő teljes szívből szereti, és vele együtt szenved, de meg kell tennie. Mert bűntetlenül nem maradhat, és ő azt meg nem szokhatja, hogy ilyen-olyan kiskapukon az ő helytelen akaratát érvényesíti, és áthágja a helyes szülői szabályt, és tiszteletlenséget és hálátlanságot követel a szülővel szemben, holott erkölcsileg másra van kötelezve. Azután szeretném még ezt is hozzátenni, hogy nagyon fontos, hogy azonnal kezelésbe vegyük. Tehát nem úgy, hogy eltelik egy hét, két hét, és végül teljesen elévült a dolog, és már elő se lehet venni. Ezt sem szabad tenni. De azonnal az nem ellentétes azzal, amit az előbb mondtam, hogy hagyunk egy-két órát, hogy gyerekek is lecsillapodjanak, a szülő is lecsillapodjon, és átgondolja, hogy hogy tudja a leghelyesebben ezt a feladatot elvégezni. A másik, amit még hozzátennék, hogy azt az óriási hibát szülők egymás között el ne kövessék, ugye a klasszikus hibát, hogy az egyik szülő fegyelmezni akar, és a másik védelembe vesz. Szóval itt olvastunk az igében, aki szereti a gyermekét, megkeresi őt fenyítékkel, aki gyűlöli az ő gyermekét, azt szabadon hagyja. Azt olvassuk, ha te vesszővel vered, meg nem hal, de lelkét a pokolból ragadott ki. Tehát ezeket vegyük komolyan. Na most a különböző gyermekeket különbözőképpen kell nevelni, ez nyilvánvaló. És nincs szó arról, hogy minden áron a testi fenyítéket részesítsük előnyben. A testi fenyíték a végső, ha más nem segít. És ha az adott gyermeknek az egyénisége ezt kívánja, és ez a hatékony. Szeretnék ezzel kapcsolatban is idézni a következőket, olvasom ugyanebből a könyvből. Soha ne büntessem meg a gyermekemet, kérdezhetnénk. Szükség lehet a verésre, ha minden más eszköz eredménytelen maradt, de azért, ha lehet, el kell kerülni a vessző használatát. De azért, ha el lehet kerülni a vessző használatát, akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhébb fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk végre a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, a gyermekbe komolyan vésődjék bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt, és nem is korlátlan uralmának a kiélése, hanem az ő érdekében történik. Én azért mondtam, hogy különböző gyerekeket különbözőképpen kell fegyelmezni. Például nekem eszembe jut gyerekkoromból, hogy hárman voltunk testvérek, és mondjuk én olyan alapvetően engedelmes gyerek voltam, én nem szoktam kikapni. Édesanyám kb. Jó határozottan nevelt, és nem riadt vissza a fenyítéktől sem. Egyszer szegény valahogy ideges volt, és én is kaptam egy pofont. És akkor én emlékszem, hogy ilyen pöszögve mondtam neki, de anyu, hát te tudod, hogy én ennélkül is megértem. És anyu olyan rendes volt, hogy bocsánatot kértem. Azt mondja, persze, ne haragudj, ideges voltam. Tudom, hogy ennélkül is megértem. Tehát vigyázzunk arra, hogy ha nem szükséges, akkor ne alkalmazzunk testi fenyítéket. De viszont, hogyha nincs más módszer, akkor semmiképpen nem lehet az, hogy a gyerek ragadja kézbe a gyeplőt, és büntetlenül maradjon a dolog. Nem tudom, valaki olvast ilyen leírást, a Trapp család története, nagyon szellemesen írja le benne, hogy hát a gyerekre rászólt, hogy tegye rendet a játékai között. A gyerek közölte, hogy nem, jó határozottan. Akkor még egyszer kérte. Még határozottan. Nem! Akkor szépen fizikai fenyítékben részesítette, akkor a gyerek eljárt, egy nagyon dobbantott a lábával, és azt mondta, nem! Erre még egyszer megverte őt, de szóval érezhette a gyerek, hogy ezt nem hagyhatja rá, ezért akkor megölelte az anyját, és azt mondta, anyuka már igen. Ugye? Tehát, szóval ezt, hogy a gyerek a helytelenségben győzön, és ugye szülőnek, én ezt sokszor megfigyeltem, ezt abszolút megengedhetetlennek tartom, hogy egy szülő nyújtan szemébe azt mondja a gyereknek, hogy nem. Én fájdalommal figyeltem sok családban, hogy a gyerek nyugodtan kijelenti, hogy nem, és az ég világon nincs semmi következménye. Pedig egy megfontolt, egy bölcs, egy helyes szülői igényről és kérésről van szó. Ezeket a nemeket nem szabad elfogadni. És végig kell gondolnunk, hogy ezzel tényleg a gyerek lelkét mentjük meg, és a legnagyobb segítséget nyújtjuk számára, azzal teszünk rosszat, és azzal nem szeretjük, hogyha ezeket a dolgokat ráhagyjuk. Azután, most már azt hiszem, a befejezésnél kell tartanunk nagyon is, tehát sok konkrét példát idézhetnék ebből a könyvből. Például írja azt, hogy a sírásnál hogyan viselkedjünk. Talán itt is elmondanék egy konkrét példát, hogyha a sírást ráhagyjuk a gyerekre. Ezt szintén édesanyámtól hallottam. Egy ideig valahol dolgozott egy családnál, egy kis gyerekkel foglalkozott, és iszonyú hisztis gyerek volt, egy ilyen diplomata család volt, egy rettenetesen elrontott hisztis gyerek volt. És elment vásárolni, és a gyereket vitte magával, és a gyerek nem akart hazamenni, ugye, amikor kész volt a vásárlás, és eszméletlen visítozást, kiabálást rendezett, különben egy ilyen bájos kislány volt, és hát ordított, és úgy kellett vonszolni az úton. Édesanyám ment, és hát ugye kitartóan húzta maga után, és rá se nézett, és egyetlen szót nem szólt hozzá, miközben ő üvöltözött. Persze minden járókelő megsajnálta, mindegyik mondott neki valami kedveset, hogy csillavítsa, ezekre valami jó gorombaságot oda mondott neki, ezzel intézte el. Ez így ment egy darabig, egyszer csak a gyerek elcsendesedett egy pillanatra, és így ugye tiszta, könnyé ázott arccal ránéz, édesanyámra fölnéz, és azt mondja, észhez jött a cica. Bejelentette, befejezte. Úgyhogy tehát ez csak illusztráló példának mondtam el, hogy valahol éreznünk kell azt, hogyha jót akarunk, és az nagyon világos a fejünkbe, hogy mit akarunk, és tudjuk, hogy az helyes és jó. Ne rendüljünk meg. Tartsunk ki annak a jónak a fenntartásában, és higgyünk abban, hogy ezt a dolgot le lehet győzni. Aztán olvasunk itt a könyvben ilyen tanácsot, hogy soha ne mondjunk a gyerekünknek ilyet, hogy nem tudok mit kezdeni veled. Megint nagyon gyakori szülői hiba. A szülők azt mondják, hát én már tehetetlen vagyok, én már nem tudok vele mit kezdeni. Meg ilyenekkel fenyegetik, hogy intézetbe adlak meg, elzavarlak a háztól. Hát, hogy mondjam, egy halázatos, szégyenletes kudarc. Hát egy szülő gondolja végig, hát csak nem fogok ilyet mondani a gyereknek, hogy nem tudok mit kezdeni veled, meg menj a háztól, meg menj az intézetbe. Hát így feladni a küzdelmet, vagy így csődöt mondani, ezt nem szabad. És nagyon találóan írja ez a könyv, hogy ha valaki még Ráadásul komolyan hisz az Istenben, és imádkozni is tud. Azt mondja, hát nem az Isten szégyeníti meg, amikor azt mondja, hogy én nem tudok mit kezdeni valad. Hát nem hallott még életében arról, hogyha emberi eszközök nincsenek, akkor az imádság segít, mert egyrészt az Isten nekünk ad ötletet és tanácsot, amely talán mindeddig nem jutott eszünkbe, másrészt meg a gyerek lelkében munkálkodik. Tehát szóval, ha egy keresztény szülő azt mondja a gyerekének, hogy nem tudok mit kezdeni veled, most már csinálj, amit akarsz, vagy menj, ahova akarsz, akkor ezzel a keresztény szülő a saját hitetlenségét vallotta be. Szóval ilyen kitörést és nyilatkozatokat senki sem engedhet meg magának. És lezárnám akkor ezt a témát azzal, hogy két tévedéstől kell óvakodni, mind a kettőtől nagyon kell óvakodni. Az egyik a vas akarattal való nevelés, a másik pedig a szabadjára engedés. A kettő egyformán rossz. Amikor tulajdonképpen elnyomja a gyerek akaratát és uralkodik fölötte, a másik pedig a szabadjára engedés. Hadd tegyem hozzá, a kettő kombinációja pedig a legeslegrosszabb. Amikor időnként vasakarattal nevel és uralma alá hajtja, máskor pedig totálisan szabadjára engedi. Ennél jobban tönkretenni egy gyereket nem lehet, de általában ez a három hiba, tehát vagy vasakarattal nevel és csak a szülői akarat létezik, és a gyerek egyénisége megsemmisítve és elnyomva, még ha ez kedvességgel és jó akarattal, vagy úgy rátelepedve a gyerekre történik is, a másik hiba a szabadjára engedés, és a harmadik tipikus hiba a kettőnek a keverése és a váltogatása, és sajnos a legritkább, hogy valaki a helyes úton jár, hogy fegyelmez, a szava törvény, következetes, de mindezt rengeteg szeretettel teszi, és úgy, hogy közben folyton a gyerek belátását igyekszik elérni, a gyereket belátásra késztetni, megnyerni a gyerek akaratát, és állandóan az a cél lebeg előtte, hogy arra készíti a gyereket, hogy majd a saját akaratával tudjon bánni, és a saját jobbik énjének tudjon engedelmeskedni, tudjon helyesen gondolkozni, és helyesen dönteni. Még egy pár sort, azért talán még néhány perc türelmünk van csak olvasni. A 154. 155. oldalról olvasom. Ezt írja. Sok családban a gyermek jól neveltnek látszik a szigorú fegyelmezés hatására, de amikor kikerül az irányítás alól, képtelen lesz önállóan gondolkozni, határozni vagy cselekedni. Ezek a gyerekek olyan sokáig éltek vas szabályok között, hogy nincs önbizalmuk az önálló cselekvéshez vagy a saját vélemény alkotásához. Vagy esetleg azt mondja, hogy a gyerek, én nem is tudom, hogy mi az én akaratom, vagy mit gondolok. Nagyon vigyázni kell, mert ilyen eredmény jöhet ki, ha egy szülő, ha még a jó akarattal is túlságosan rátelepszik a gyerekre. Aztán így mondja, nem engedték meg nekik, hogy maguktól gondolkozzanak és cselekedjenek, pedig erre lett volna szükségük. Amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, könnyen befolyásolják őket mások a rossz irányba. Észrevesszük, mekkora veszély. De egy pillanatra megint megállok, egyszer egy fiatal kislányt, sajnos egy krimibe illő történet volt, de teljes felelősséggel is tudatosan segítettem megszökni az édesanyjától. Azért, mert láttam, egy 10 éves kislány volt, azt láttam, hogy ez a gyerek totálisan tönkre fog menni, de totálisan tönkre fog menni. Itt olyan beteg és olyan tragikus a szülői viselkedés, hogyha ez a gyerek innét kimentve nem lesz, el fog pusztulni. És ez a kislány mondta nekem utána, hát olyan 16-17 éves volt, mondta nekem utána, hogy jó darabig, hogy kikerült a szülői irányítás alól, mindig szenvedett, mikor valamibe dönteni kellett. Úgy érezte, hogy ő nem tud dönteni. Ő nem tudja, hogy most mit kéne csinálni. Mert soha életében semmi teret a szülő annak nem engedett, hogy ő gondolkozzon és ő valamit eldöntsön. Egyébként kiváló ember lett belőle. És látszott, hogy egy nagyon jó anyag az a kislány, de ha akkor ki nem kerül abba a korba ezzel a szörnyű zsarnoki szülői irányítás alól, egész élete sérült és tehetetlen maradt volna. Tehát szülők nagyon nagy károkat tudnak tenni. Figyeljük csak meg még egyszer. Azt mondja, amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, nem lesz szilárd saját véleményük és akaratuk, hanem akkor könnyen befolyásolják őket rossz irányba, mert jellemük nem lett szilárdan megalapozva. Sohasem voltak olyan helyzetben, hogy csak magukra támaszkodva azonnal kellett volna cselekedniük, ezért gondolkodó képességük nem fejlődött ki kellőképpen. Olyan sokáig voltak szüleik abszolút irányítás alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. gondoljunk arra, hogy hány házasságot tesz tönkre, hogy a szülők annyira magukhoz kötötték gyerekkorba a gyereket, hogy még amikor már megnősül vagy férhez megy, nem is követelik meg ezt a függést, de annyira benne van tudat alatt is a szülőtől való függés, hogy képtelen egy normális házasságban élni. Hát ez is következik ebből. Tehát azt mondja, oly sokáig voltak szüleik abszolút irányítása alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Ugyanakkor nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, és megengedni a fiataloknak, hogy szüleik és tanítóik elképzeléseitől függetlenül gondolkozzanak és tevékenykedjenek. Tisztelniük kell a tapasztaltabbak irányítását. A szigorú nevelés mindig szellemileg és erkölcsileg gyenge embereket szül. Ha nem társul hozzá kellő ösztönzés az önálló gondolkozásra és cselekvésre, ha a fiataloknak nem alakul ki ezáltal a biztonságérzetük, megismerve a saját képességeiket. Rendkívül fontos dolgok. Annak következménye, hogy nem nevelést, hanem csak idomítást kaptak, az állatok fegyelmezéséhez hasonlóan, majd akkor lesz látható, amikor egyedül kell megállniuk a világban. Szüleik és tanítóik nem irányították az akaratukat, hanem durva fegyelmezéssel és erőszakkal leigázták. Ez az egyik nagy hiba. Nem Isten terve, hogy egyik ember a másik teljes uralma alatt álljon, még szülő-gyermek viszonyban sem. Akik arra törekednek, hogy tanulóik egyénisége az övékébe olvadjon, hogy gondolkodásukat, akaratukat és lelkismeretüket irányítsák és uralják, félelmetes felelősséget vesznek magukra. Megint fájdalommal mondom, úgy megdöbbenek rajta, azt mondják, hogy az ember nagyon szabadságszerető. Nekem sokszor az a véleményem, hogy borzasztóan hajlik arra is, hogy abszolút alárendelje magát valakinek. Hogy hány vallási irányzat van, keresztény és nem keresztény vallási irányzat, ahol ez megy, hogy majdnem úgy istenként nézni valakire, akár egy lelkivezetőre, egy mesterre, és teljes alávetettség. Itt azonban azt olvassuk, hogy nem Isten terve, hogy egyik ember a másik ember teljes uralma alatt álljon. És az így neveltek sokszor jól képzett katonáknak tűnnek, de aztán kiderül, hogy a dolog még sincs jól megalapozva. Tehát azt hiszem, azzal fejezhetjük be, hogy a minden jellemnevelésnek és az egész nevelésnek a tengelye is a legfontosabb dolog, hogy a gyermeket megtanítsuk a saját akaratával bánni. Megtanítsuk arra, hogy ne az ösztönös vágyai, önző vágyai, szeszélyes kívánságai, hangulatai, érzelmei alapján döntsön is kiköveteljen magának dolgokat, hanem megtanítsuk arra, hogy engedni kell a bölcsebb, helyesebb akaratnak. Meg kell tanulni elfogadni irányítást és tanácsot. Jó szívvel, belátásra késztetve kell ezt elérnünk, és akkor, mikor bekövetkezik a felnőtté válás, konfliktus nélkül, át tud lépni oda, hogy önállóan kezdi meg a maga életét, és tudja használni a maga akaratát, tud helyesen gondolkodni, és tud helyesen dönteni.